87. Zsoltárt olvasom, mind a 7 versét. Isten városa, Kórah fiainak Zsoltár éneke. Szent hegyen alapította az Úr Sion kapuit, jobban szereti Jákob minden lakóhelyénél. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa. Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Etiópiának itt van a szülőhazája. Sionról pedig ezt mondják, mindegyiküknek ez a szülőhazája. A felséges szilárdítja meg. Az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket. Itt van a szülőhazájuk. Körtáncban éneklik, minden forrásom belőled fakad. Azért, mint említettem azt, hogy sokszor olvasok híreket, érdekel az, hogy mi történik a világban, és különösen is érdekes számomra az, amikor egy mostani történésből valaki történelem korábbi eseményeivel párhuzamot van, összehasonlítja azt. Nagyon érdekes írásokat lehet olvasni az utóbbi időben annak kapcsán, hogy 100 éve tört ki az első világháború, és nagyon sok történész vagy társadalom tudós foglalkozik ezzel. Milyen volt a világ akkor? Miben változott meg a világ? Miben hasonlít a maihoz? Hogyan álltak akkor a különböző oldalon állók, a háborúnak a résztvevői, vagy az akkori vezetők ez az egész kérdéshez? És nagyon megdöbbentő az az optimizmus és az a könnyelműség, ahogyan akkor a háborúhoz álltak. Gyorsan lezavarják ezt a konfliktust, kicsit átrendeződik Európa, mások lesznek a hatalmi viszonyok, és minden megy úgy, ahogyan korábban. A gazdaság ugyanúgy fejlődik, az az optimizmus ugyanúgy jelen lesz a társadalomban, mint addig, csak egy-két dolog fog esetleg megváltozni. Azt gondolom, hogy sokkal több dolog változott meg, mint amennyit gondoltak a háború kitörése előtt, de azt, hogy micsoda áldozatokkal jár egy ilyen konfliktus, emberileg, anyagilag, hogyan mennek rá családok, közösségek, erre azt senki sem tudta akkor feltételezni és modellezni. És ami talán a legérdekesebb ebben, hogy az ember, amikor egy ilyen eseményről beszél, most már ez történelem, eltelt 100 év, mindenki tanulta feltehetően, vagy hallott róla, de amikor történik az az adott esemény a jelenben, akkor nem biztos, hogy olyan nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, ami történik. Pedig a történelem mindig úgy alakul, hogy mindig egy jelenben elkezdenek események történni, az emberek reagálnak rá, és aztán pár év, évtized múlva az lehet, hogy egy nagy történelmi esemény lesz. Nagyon sokszor utólag derül ki, hogy milyen fontos jelentőségű volt egy esemény egy nemzet életében, vagy egy döntésnek milyen következményei lettek. És azt látjuk, hogy világon egyébként nagyon sok törekvés van arra nézve, hogy béke legyen. Mindig olyan kicsit ilyen ironikusnak, humorosnak tartom, amikor nagyhatalmak felfegyverzik magukat, majd egy csomó békeszerződést kötnek, hogy hogyan nem használják fel egymás ellen azokat a fegyvereket, amiket felhalmoztak évek vagy évtizedek alatt. Nagyon sok unió, nagyon sok békekötés és megbékélés és szövetség van a világon, de az a tapasztalat, hogy aztán hirtelen egyik helyzetben csak valami dolog történik, és ezeket nagyon könnyű felrúgni. Mert az előítéletek, a félelmek, az érdekek, a haszonvágy felülírják a legjobb emberi törekvést is. Azt látjuk, hogyha körülnézünk ma is a világon, hogy nagyon sok helyen folyik éppen háború, nagyon sok helyen van erőszak, pedig az ember milyen civilizált, mennyire fejlődött, mennyi mindenre eljutott már, és mégis ezt a dolgot nem tudja valahogy átlépni. És amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor tényleg lehet, hogy valaki most nagyon nem itt tart, akár lelkileg, más dolgok történtek benne. És igen, sokszor, amíg a Földnek egy másik részén történnek ilyen dolgok, vagy ott vannak konfliktusok, vagy ott vannak zavargások, akkor úgy vagyunk ezzel, hogy amennyire érdekel bennünket, annyit foglalkozunk vele, de tévécsatornán, hogyha megy egy híradás, ha nem érdekel, akkor gyorsan tovább lépünk, és megyünk a kedvenc sorozatunkra. Ha érdekel, akkor egy picit jobban megnézzük, hogyha nem elég a magyar hírek, akkor átmegyünk a másik külföldi hírcsatornára, ahol többet mondanak róla. Minden esetre az ember azt gondolom, hogy sokszor tényleg csak akkor foglalkozik ilyen dolgokkal, amikor már közel ér hozzá, amikor valamilyen módon már érinti. Mert talán reménykedünk abban, hogy mi megússzuk valahogy, és hozzánk ez nem érhet el. Vagy az emberben van egy olyan hozzáállás, hogy nem szeret hallani olyan dolgokról, amikor valahol nagyon nagy a szenvedés, vagy az igazságtalanság, és úgy megborítja a lelki békéjét, azért ez inkább nem foglalkozik. Vagy rezignáltan beletörődünk abba, hogy amikor nagy konfliktusok vagy háborúk vannak, azokat úgyis a nagyhatalmak vívják egymással. Mit tehet a kis ember ezért? Úgyis a civil áldozatoknak a kategóriába esik a mi fajtánk, az átlag ember. Mi dolgunk nekünk azzal, hogy most hol milyen konfliktus vagy háború van? Azt gondolom, hogy nagyon fontos, miközben különbözőféle képen állhatunk ahhoz, hogy törődünk vagy nem azzal, hogy mi történik a világban. Feltenni azt a kérdést, hogy van-e a Bibliának erről üzenete? Van-e Istennek erről szava? Mi az, amiben mégis reménykedhetünk? Vagy tényleg bele kell törődjük, hogy ilyen gonosz és bűnös ez a világ, az emberi gonoszság ilyen módon is testet ölt, és hát majd mennybe lesz nekünk békességünk és nyugalmunk, addig meg itt túléljük. Arra szeretném, hogy ez alapján, a Zsoltár alapján keresnénk a választ, hogy mi lehet a reménységünk keresztény emberként. Mi lehet a reménységünk mindazok ellenére, amik körülvesznek bennünket az aktuális történések között a külvilágban, akár éppen békesség van, akár háborúság. Nagyon fontos leszögezni már így az elején, hogy a 87. Zsoltár, amit felolvastam, nem egy költőnek az utopisztikus álma. Nem egy költőnek az álma, aki itt nagyon rossz helyzet vett körül, ezért szerette volna szebben lefesteni a boldog jövendőt, és írt egy zsoltárt arról, hogy milyen szép lesz majd a jövő, milyen jó lesz majd egyszer egy nagy megbékélés, és egyszer majd minden jóra fordul. Nem a Grimm-messéknek a világába vezet bennünket ez a zsoltár, nem fantázia, hanem ez Isten kijelentése, ami ráadásul több bibliai kijelentéssel is összefüggésben van. Nem ezen az egy helyen beszél arról a Biblia, hogy a világban lehet, hogy békétlenség van, gonoszság van, olyan erők működnek, amik Istentől idegenek, és mégis Istennek van terve, mégis Isten győztes, mégis Istennek hatalma van, ami megmutatkozik a világban most, és majd az elkövetkezendőkben is. Három olyan reménység forrásról szeretnék beszélni, ami ebben a Zsoltárban megtalálható. Miért reménykedhetünk, mire nézve lehet reménységünk, amikor ebben a világban élünk. Az első az, amit a Zsoltár elén olvastunk, hogy Istennek van gondja arra, hogy akármilyen is a külvilág, legyenek szent helyek, legyen szent hely, ahol vele lehet találkozni. Azt olvastuk, hogy Istennek gondja van arra, hogy legyen egy olyan hely, ahol ő megjelenik. Úgy mutatja be a szent várost, Isten városát, Jeruzsálemet, mint amit ő alapított, mint ami egy szent hegyen alakult, mint amivel terve van, mint ami egy elválasztott, egy kiválasztott hely, ami egy különleges hely. Persze a világ tele van úgynevezett szent helyekkel, ahová ha az ember elmegy, akkor ott nyer valami gyógyulást, valami megújulást, valamilyen extra különleges ismeretet kap, megújul, vagy éppen azzal találkozunk, hogy a mai ember életében nincsenek is abszolút szent dolgok, minden összefolyik, nincsen szent idő, nem válik el a profán és a szent egymástól. Vagy az ember azt gondolja, hogy a szentség az, amit magának megteremt, és ha majd elég erős lesz hozzá, akkor bejár különböző szinteket, és egy nap eléri a tökéletes lelki tisztaságnak az állapotát. Ezen szemben Isten igéje arról beszél, hogy Istennek mindig is volt, és van gondja arra, hogy legyen ebben a teremtett világban, ahol egyébként Isten bárhol megszólítható, de mégis legyenek a térben olyan helyek, amik különösen is szentek, ahol az ő választottai, az őt keresők összegyűlhetnek, és ahol ő vele kapcsolatba léphetnek. Ahol ő kijelenti magát, ahol ő megszólal, értsük ezt jól, ahol ő megmutat magából. Az érdekesebben az, hogy ezeket a helyeket, vagy ezt a térnek, ezt a részét, amit Isten szentnek mond, ez nem azért szent, mert önmagában különleges. Nem valamilyen különleges és mitikus helyen találhatók. Általában nem különböznek bármilyen más helyektől. Sőt, az emberek, akik ott vannak, azok sem különlegesebbek. Nincsenek speciális képességekkel megáldva. Nem különösebben jobbak, vagy jobbak, mint bárki más. Hanem azért szentek ezek a helyek, mert ezeket Isten választja ki. És azért szent hely Jeruzsálem, ahogy a Zsoltár bemutatja, mert ez Istennek a választott helye. Nagyon érdekes, a 133. Zsoltárban is olvasunk erről, így. A Siont választotta ki az Úr, ezt kívánt a lakóhelyéül. Ez lesz a lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. Isten annyit mond az Ószövetség idején, hogy ott, Jeruzsálemben, Isten választott népe körében, a zsidó nép körében jelenti ki magát, és ott van az a hely, a templom, ahol vele lehet találkozni, és átélni ezt a személyes találkozást. És nem nagyon indokolja meg, hogy miért. Ő ezt így kívánja. Ő ezt így döntötte el. És onnantól lehet erről akármit mondani, hogy ez a nép jobb vagy rosszabb, mint a többi, hogy ez a hely jobb vagy rosszabb, mint a többi, de ettől függetlenül ez így van. Nagyon fontos látni ebből a Zsoltárból, és az egész Bibliát, az Új és az Új Szövetséget ismerve, hogy ebben a képben is, Jeruzsálemben, Isten városában több mindent kell látnunk. Láthatjuk szó szerint az ószövetségi Isten városát, Jeruzsálemet, a szent helyet, azt az időt, amikor Isten ezt a helyet választotta. De az újszövetségi időkben már nem csak egy városról beszélünk. Az újszövetségi időben, azaz napjainkban is, Jézus Krisztus után, az a hely, ahol, amit Isten megszentel az ő jelenlétével, ahol beszél az emberrel, az az egyház. És itt nem egy bármilyen előtagú egyházat értek, hogy nem tudom milyen egyház, hanem az a hely, ahol a Jézus Krisztusban hívők összegyűlnek. Ami konkrétan lehet egy templomnak a falain belül, de lehet egy bármilyen ifjúsági találkozó, vagy akármilyen teljesen egyszerű hétköznapi hely, ahol az övéi egybe gyűlnek, és Istent keresik, és hozzá imádkoznak. Ez a hely, ami a szent hely manapság, amire Isten azt mondja, hogy ezt ő szilárdítja meg, és ez az övé. És látnunk kell ebben a Zsoltárban lévő képben, Isten városában azt, hogy a boldog jövendőben, a mennyben Isten ugyanígy vele lesz az emberekkel, és úgy is mutatja be a Biblia a mennyet, az egyik ilyen allegória erre, az új Jeruzsálem. Mint egy olyan város, egy olyan hely, ahol Isten jelen lesz, és ahol nem lesz éjszaka, ahol mindig nappal lesz, és ahol Isten jelenléte állandó lesz. A templom se lesz, mert Isten betölti az egészet teljesen. A Jelenések könyve 21. fejezetében olvasunk erről. Miért fontos ez, és miért reménységforrása számunkra, hogy van szent hely? Azért, mert ez azt jelenti, hogy akármilyen a világ, akármilyenek a körülmények, Istennek mindig van gondja arra, hogy ő vele lehessen találkozni. Sőt, azokkal is, akik őt keresik. Heidelbergi K.T. is beszél erről, hogy Isten a világ teremtésétől fogva annak végéig egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Mindig vannak, akik őt keresik. Nem lehet azt mondani, hogy ez a világ teljesen elhagyott hely, amit Isten magára hagyott. Azt olvassuk a Zsoltárban, dicsőséges dolgokat beszélnek rólad. És kis iróniával azt mondhatnánk, hogy az egyházról nem mindig beszélnek dicsőséges dolgokat. De nagyon szép ez a kép, igen. Ez a hely, az egyház, Isten népe, az a gyülekezet, az a közösség, az a hely, amiről lehet beszélni dicsőséges dolgokat, mert a dicsőséges Isten lakik ott. Mert Isten kiválasztotta ezt a helyet, hogy ott megjelenjen. Nagyon fontos, hogy minden szent hely attól lesz szent, hogy Isten az ő jelenlétével megszenteli azt. Egy hely sem lehet önmagában azért biztos vagy büszke, hogy ez itt az Isten lakóhelye, és itt ő mindig jelen lesz, mi élhetünk, akárhogy csinálhatunk, akármit. Mindig szükségünk van arra, hogy Isten szentelje meg az ő jelenlétével, akár ezt a helyet is, a mi gyülekezeti közösségünket is. Reménységünk forrása, hogy Isten mindig megtalálható és elérhető. A második forrás az igéből az, amit így fogalmaztam meg, hogy igazából Istennek semmi sem lehetetlen. Máshogy is fogalmazhatnék, Istennek minden lehetséges. Ezért reménykedhetünk benne. Mert a Zsoltár tovább megy, és nem csak azt olvassuk, hogy Isten kiválasztja Jeruzsálemet, milyen szép város, milyen jó, hogy van egy biztonságos hely, ahol őt mindig meg lehet találni, mert ez azt jelenteni, hogy Isten ebben a sivár, gonosz világban teremt egy oázist, vagy többet, és csak mindig fel kell keresni az oázist, feltöltődni, aztán menni vissza, és aztán ennyi így az élet. De ennél több az, amiről az ige beszél. A Zsoltárban ugyanis nagyon különleges átalakulásról olvasunk. Történelmileg Jeruzsálem Izrael népének volt szülőhazája, a fővárosa. És ez nyilván nagyon védterre, nagyon büszke volt, de más népek onnan nem nagyon származtak. És a Zsoltárban meg azt látjuk, hogy több nép is a szülőhazájának mondja Isten városát. Ráadásul olyan népek, akik Izrael történelmi ellenségei. Ez a dolog több irányból is lehetetlen. Az, hogy Egyiptom, Babilónia, Tírus és Etiópia egy helyre menjen, gondolatban akár fizikailag is, Izraellel, az önmagában lehetetlen. Azt meg, hogy a szülő hazájának mondja, ez teljes képtelenség. Ezeknek a népeknek az Izraelhez való viszonya mindig is ellenséges volt. Ideig, óráig lehet, hogy szövetkeztek egymás ellen, és akkor ilyen barátságok jöttek létre, de ez lehetetlen erről az oldalról. Úgy tekintettek Jeruzsálemre, mint ami préda, mint ami egy megszerzendő dolog, nem pedig a szülő hazájuk. Másodszor azért is lehetetlen, mert Izrael is így tekintett ezekre a népekre. Ő is vagy félt tőlük, vagy megvetette őket, mert pogányok voltak. Az ellenségük volt. Harmadszor ezek a népek egymásra sem néztek feltétlenül jó szemmel. Egyiptom és Babilónia egymás ős ellensége volt. Két nagy hatalom abban a korban. Az tehát, értsük a képet, a Zsoltár költészet ebben a költőjében, az tehát, hogy ilyen ős ellenségek egy helyre menjenek, sőt azt nevezik a szülő hazájuknak, ez emberileg teljesen lehetetlen. Tehát ez egy reális dolog, nem kell nagyon elvonatkoztatni ettől. Egyiptom és Babilon, már az előbb említettem, két nagy ellenség. Aztán ott van Filiszteá, amit szintén felsorol a Biblia. A filiszteusok és a zsidók között nagyon-nagyon mély ősi ellentét volt. Nagyon sok háborút vívtak egymással. Ott volt Tírus, ami egy városállam volt, nagyon zárkózott egység. Kereskedelemből élt, abból, hogy másokat vagy jogosan, vagy kevésbé jogosan hát kizsákmányolt akár. Illetve a bálványimádásnak volt a központja. Hogy menne már egy bálványimádó, egy többistenhitű, kultúrájú nép az egyistenhitnek a középpontjába. Vagy ott van Etiópia, akit a Zsoltár említ, akik például más bőrszínűek. Akik más, nagyon messze vannak, nagyon más kultúra, mert az előzőek azok körülbelül fizikailag is egy helyen éltek. És Zsoltár azt írja, hogy ezek a népek egy helyen mennek, és egy helyet tekintenek a szülőhazájuknak, ott keresik Istent, és ott dicsérik őt. Miről beszél ez a Zsoltár? Miről beszél ez a kép? Arról, hogy a jövendőben Istennek terve az, hogy emberileg áthidalhatatlan szakadékok megszűnjenek. Lesz egy nap, amikor emberileg begyógyíthatatlan sebek begyógyulhatnak. Mert ha most gondolatban ideállítanánk minden nemzetből egy embert, és megkérnénk, hogy mondjál, hogy mi a baj a másikkal, akkor biztos, hogy tudna, vagy tudott volna olyan dolgokat mondani, amiben igazság volt. Hogy ők ilyenek, ők ezt csinálták velünk, így támadtak meg, úgy elvették, ha nem tudom minket, mert ilyen a történelem, és ilyen sajnos a népeknek az egymáshoz való viszonya, hogy van sokszor realitása egymás bántásának, de egy nap begyógyulnak a sebek. Azt látjuk, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy az identitásuknak a forrása valamilyen egészen más lesz, mint eddig. A gyökerek legmélyebb szintje gyógyul meg. Ha Sion tekintik szülőhazájuknak, akkor nagyon nagy változás ment bennük végig. És emberileg ez felfoghatatlan, csak el tudjuk hinni, hogy igen, Isten egy nap ezeket a nagy különbségeket elsimítja. De ami még érdekesebb ennél számomra az, hogy ugyanakkor nem oldódik fel az identitásuk. Nem azt látjuk, hogy van egy nagy tömeg mindenféle népből, de ott már nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Hiszen megmarad a nevük. Értitek ezt? Megmarad, hogy ők a babilóniaiak, ők az egyiptomiak, ők az etiópok. Valami marad az identitásból, valami a sajátosságból megmarad, de innentől ez már nem elválasztja őket egymástól, hanem megjelenik az Isten teremtésének a sokszínűsége. Önmagában a sokféle nemzetben Isten teremtésének a sokszínűsége van jelen. csak sajnos a bűn miatt ez különbségekké merevedik, és ebből fakad a gyűlölet. Olyan szép látni ezt, hogy ezeket a nemzeteket már nem választja el semmi egymástól ebben a képen. És ez nagy-nagy reménységre ad okot. Eszünkbe juthat az Efézusi levélből, hogy Isten Krisztusban egybe szerkeszt mindeneket, és a megváltásban valahol mindenki összeér. De nem csak azért reménységünk ez, hogy majd lesz egy nap, amikor már nem fogják bántani egymást a nemzetek, hanem majd megbékélnek, és a mennyben majd ugye együtt elviselik egymást valahogy. Hanem ez nem csak a jövendőben történik, hanem hisszük, és hiszem, hogy ez már most napjainkban is, és közöttünk is történhet, és kell, hogy történjen. Mert Isten munkája és az ő uralma nem úgy bontakozik ki ebbe a világba, hogy most nincs semmi, és egy nap meg majd lesz minden, hanem már folyamatosan megmutatkozik az ő hatalma, gyógyító ereje, és az, hogy a lehetetlent is megcselekszi. Ez már most, ezekben az időben is megmutatkozik. Most is vannak csodák, és most is lehetnek ilyen szintű megbékélések. Hol? A szent helyen, az egyházban, Isten népe közösségében. A gyülekezet, a mindenkori gyülekezet az a hely, ahol Krisztust imádják, ahol gyógyulhatnak a sebek, és ahol ezek a különbségek már nem kell, hogy elválasszanak egymástól. És tudom, hogy ez sokszor nem ilyen egyszerű. És nem történik meg egyik pillanatról a másikra, hogy ős ellenségek egy gyülekezetbe megtérve megölelgetik egymást. Ez lehet, hogy idő kell ehhez a gyógyuláshoz. De megtörténhet. Vajon feltételezzük-e, hogy ez valóságos, és hogy itt, ma is, közöttünk is ez meg lehet. Miközben lehet, hogy ha kívülről érkezünk, és nem kell ehhez más nemzetiségből származni, vagy teljesen más kultúrájának lenni, lehet, hogy ugyanabban nemzetbe élsz, de ugyanúgy hatalmas szakadékok vannak ember és ember között. És lehet, hogy ha kívülről jössz, és elkezdesz járni a gyülekezetbe, vagy elkezdesz Isten népe iránt érdeklődni, vagy a templom iránt, akkor lehet, hogy furcsa, és furcsák az ott lévő dolgok. És aki meg bent van, és úgy érzi, hogy ő nem tudom hány éve keresztény, körülbelül ide született, az pedig ugyanígy itt tart azoktól, akik kívülről jönnek. Furcsák, nem olyanok, mint mi, vagy mint amilyennek ő magát gondolja. És sokszor ezekkel a falakkal kell küzdenünk. Nem biztos, hogy olyan kulturális különbségek választanak el bennünket egymástól, hogy más nemzetből származunk, hanem egyszerűen megvan ez a bent lévők, meg a kint lévők közötti különbség. Akármelyik oldalon vagyunk, előítéleteinket kell átlépni, és a félelmeinket kell leküzdeni. Gondolj bele, ki az, vagy kik azok, akiket a legkevésbé látnál szívesen a gyülekezet közösségében. Kik azok, akikkel a legnehezebb. Lehet, hogy Istennek velük is terve van, és az a terve, hogy akár ebben a gyülekezetben otthonra leljenek. Mert Isten terve úgy bontakozik ki, hogy már itt közöttünk is történik az, ahogyan az ő uralmát meg akarja mutatni. Mert Istennek gondja van minden emberre és minden népre. Azt olvastuk a Zsoltárban, hogy számba veszi a népeket, és azt mondja róluk, hogy itt van az ő szülőhazájuk. Mindegyiküknek a szülőhazája ez, ezt mondja az ige. Itt van a szülőhazájuk. Istennek ugyanis gondja van a népekre, és azon belül is az egyes emberekre. Azokra is, akik most távol vannak tőle, azokra is, akik most az ő ellenségei. Isten számba vesz, és számon tart, és hisszük, hogy Krisztusért az élet könyvébe van felírva a mi nevünk. Van egy mennyei nyilvántartás, ahol nincsen ilyen, hogy feledékenység, vagy perifériára sodródott, vagy már nem tudjuk, hogy mi van vele, elveszett, nem tudunk róla. Isten számon tart mindenkit. Ez is a reménység forrása. Akár akkor, hogyha te magadat érzed olyannak, hogy engem nem tartanak már úgy számon, vagy nem vagyok fontos. Egykor fontos voltam, vagy sohasem voltam fontos. Vagy hogyha azokra gondolsz, akár az ismeretségi körödből, vagy a barátaidból, vagy a családodból, akikről tudtál, vagy akik közel voltak Istenhez, és eltávolodtak, és nem tudni, hogy mi van velük. Isten számon tart, és nem felejt el. És harmadszor a reménységnek a nagy forrása az, hogy igazából meg lehet találni a soha ki nem apadó forrást. Egy nagyon szép képpel zárul ez a Zsoltár. Azok a népek, azoknak a népeknek a tagjai, akik korábban Isten ellenségei voltak, és szülőhazájukként tekintenek a Sionra, Isten városára, azok körtáncban éneklik, minden forráson belőled fakad. Az Isten egységében, szeretetben és megbékélésben lévő emberek körtáncban vannak. A körtáncban egység van. A körtáncot nem lehet egyéni ritmus szerint járni, mert akkor az ember kihullik, vagy elesik mindenki. De kell egy egység, kell egy egységes ritmus. Aztán egy körnek mindig van egy középpontja, ami felé mindenki néz. Azt hagyján, hogy a középpont felé néz, de a körtáncban egymásra is kell nézni. A körtáncban egymás szemébe kell olykor nézni. A körtáncban látjuk a másiknak az arcát. Lehetetlen körtáncban lenni anélkül, hosszú ideig biztos, hogy ne lenne tényleg megbékélés, rendezettség és egymásnak a szeretete. És ebben a körtáncban, ebben a zsoltárban vallja meg mindenki, minden forráson belőled fakad. Nincs más forrás. Egyrészt nincs, másrészt már nincs is szükségem arra, hogy más forrást találjak. Ez a felismerés, hogy Isten az élet forrása. Ő a biztonságnak a forrása. Ő az identitásnak a forrása. És már nem az alapján határozzuk meg magunkat, hogy mi vagyunk azok, akik őket utáljuk. Hanem Isten a forrása annak, hogy magunkat meghatározzuk. Az ige szerint lehetséges ilyen szintű megbékélés. És reménységünk forrása lehet, hogy ez a körtánc, ez az egység, ez a forrása találás, ez megtörténhet már itt és most is közöttünk. Nem arról van szó, hogy mert mindjárt körtáncra perdülünk, hanem hogy megtalálhatjuk ezt a forrás, és megvallhatjuk, és megnevezhetjük, hogy igen, felismertük, és elismerjük, hogy nekünk is minden forrásunk Istenből fakad, és nagyon nagy szükségünk van Istenre, és ha nincs meg ez a forrás, akkor szomjazunk, és minden mással próbáljuk betölteni ezt a dolgot. Pedig igazából csak ez a forrás oltja a szomjunkat. Ez a forrás pedig maga Jézus Krisztus közöttünk, aki azt mondta, hogy aki hisz én bennem, annak a belsőből élő víznek folyamai fognak áradni. Ez a forrás közöttünk Isten lelke, aki megjelenik, és aki kiárad közöttünk, és aki megoltja a mi lelki szomjunkat. Jézus Krisztus az életünknek a forrása, nála vannak a válaszok, ő ad reményt, ő tőle belőle jön a megbocsátás, az újrakezdés az életünkben. Nagyon szép, hogy az úrvacsorában körben állunk itt Gazdagréten is, hogy akkor is, nem tudom, figyeltétek-e, persze az ember imádkozik, vagy énekel, de azért így ugyanúgy egymás szemébe nézünk, és így megjelenik ez a közösség. És milyen szép, hogy az úrvacsorai közösségben is ott van ez a kör. Ott valljuk meg, hogy ugyanarra a kegyelemre szorulunk, ugyanaz a megbocsátó Krisztus számunkra is a forrás. Isten az első pünköstkor különleges dolgot tett, bár azok a népek, akik ott voltak, nem voltak annyira ellenségesek egymás számára, de nagyon különböző népeket hirtelen egységbe hozott, és mindenki a maga nyelvén értette az apostolokat beszélni. Hiszem, hogy a Szentlélek munkája már ezekben az időben közöttünk is megadhatja, hogy ezek a különbségek gyógyuljanak. És teheti a mindenkori gyülekezetet képessé arra, hogy a gyógyulás forrása legyen a békétlen világban. És tehet bennünket erőssé arra, hogy tudjuk hordozni azokat a testvéreinket is, akik távol vannak, akiket üldöznek, akik nagy veszélyben vannak. És megcselekedheti bennünk, hogy ez a forrás ne fogjon ki. Lehet, hogy talán az a legnagyobb félelmünk, vagy azzal küzdünk, hogy jó a közösségbe, de hogy mi lesz, hogyha kifogy? Mi lesz, hogyha egy nap már nem lesz elég? Mi lesz, hogyha nem lesz már olyan friss a forrás? Isten megcselekedheti bennünk, hogy újra és újra felfakadjon bennünk ez a forrás. Adjon Isten nekünk reménységet, hogy találhassuk meg a szent helyet, a gyülekezeti közösséget, hogy higgyük el, hogy nincsen lehetetlen Isten számára, nagy méretekben és kicsiben is, és lejünk rá a forrásra, éljünk rendszeresen, rendszeres kapcsolatban Jézus Krisztussal, hogy lehessünk mi is mások számára források ebben a világban. Ámen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, mert uralkodsz. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél, aki Jeruzsálemben meghaltál és feltámadtál. Mert neked adatott minden hatalom menjen és földön, és te uralkodsz a népek felett. Magasztalunk téged azért az örömhírért, azért az evangéliumért, amit elhoztál, hogy nem csak egy egyéni, személyes megváltás, hanem annak a bizonyossága, hogy te uralkodsz a népek felett, és egyszer megbékéltetsz magadban mindeneket. Magasztalunk téged, Atyánk, mert Egyiptom és Babilónia, mert Tírusz, Filisztea és Etiópia, mert Ukrajna és Oroszország, mert Izrael és Palesztina, mert az Egyesült Államok és mert minden népek egy nap megbékélnek benned. Magasztalunk ezért a bizonyosságért, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csak voltál, hanem vagy. És nem csak jelen vagy itt és most a te néped között, hanem te vagy az eljövendő, aki egy nap mindeneket megbékéltetsz magadban. És ezért, mint a te néped, kiáltunk most hozzád, Urunk, hogy munkálkodj és cselekedj addig is, amíg ez a nap el nem jön. Imádkozunk, Urunk, Ukrajnáért és Oroszországért, imádkozunk azért, hogy teremtsél békét ott, ahol sokkal inkább úgy tűnik, hogy egyre nagyobb erővel robban ki a háború. Imádkozunk, Urunk, a szenvedőkért, a gyászolókért, a menekültekért, a katonákért. Imádkozunk a vezetőkért, bölcsességért és belátásért az egész világ vezetőinek, akik ezzel a helyzettel foglalkoznak. Könyörgünk, Urunk, Izraelért és Palesztináért, könyörgünk békéért a békevárosában. Imádkozunk, Urunk, azokért a keresztényekért, keresztények ezreiért, akiket azért gyilkolnak és írtanak ezekben a napokban, Irakban, az iszlám állam nevű szervezetben, mert egyedül a te nevedről neveztetnek kereszténynek. Imádkozunk ezekért a testvéreinkért, keresztény közösségekért, amelyek 2000 éve élnek ott, és amelyek a kipusztulásnak, a kiirtásnak a szélére jutnak most. Imádkozunk azért, hogy fékezd meg a sötétségnek az erőit. Imádkozunk azért, hogy adj még nagyobb ébredést az iszlám világban, hogy egyre többen megismerjenek téged, Úr Jézus, mint a békességnek a fejedelmét, ahogy eddig is cselekedted, hogy muszlim emberek egyszer csak álmodnak veled, találkoznak veled, felébrednek veled, Úr Jézus, így imádkozunk azért, hogy folytasd ezt a munkát. De köszönjük neked azt a végső bizonyosságot, hogy a te evangéliumodnak a története egy nap beteljesedik az Új Jeruzsálemben, ahol nem lesz többé gyász és halál és fájdalom és jajkiáltás. És köszönjük, hogy így hozhatjuk te eléd ma este minden személyes megosztottságunkat. Ennek a társadalomnak, a magyar társadalomnak a megosztottságait a politikai értelemben, gazdasági értelemben, a személyes konfliktusokat, haragot, gyűlölködést. És azért imádkozunk, Urunk, hogy mi a te néped, hadd legyünk olyanok, akik kivetjük ezeket magunkból, a gyűlöletet, akik a te szeretetedből, a te együttérzésedből élve befogadjuk mindazokat magunk közé, akikhez te küldesz, akikhez te fordítasz. És hadd legyen a te gyülekezeted, a te néped, az a közösség a világban, amely az előíze az eljövendő nagy munkádnak, ahol meg lehet tapasztalni a megbékélés valóságát. Ezért bocsáss meg nekünk, ha bármilyen sértettséget, haragot hordozunk a szívünkbe, és szeretnénk ezt újra és újra elengedni. Szeretnénk magunkhoz ölelni azokat, akiket ellenségeinknek láttunk. Szeretnénk megbékélni az Úr Jézus Krisztusban, hiszen te mennyei Atyánk, megbékéltél ő benne velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy így van jelen a te gyógyító munkád és erőd közöttünk, és rajtunk keresztül ebben a világban. Hálások vagyunk neked ezért. Dicsérünk és magasztalunk téged azért a nagy-nagy reménységért, amely az Úr Jézus Krisztus nevében van, az egész teremtett világ számára. Téd legyen ezért minden dicsőség. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.